A gyülekezet foglaljon helyet, és énekeljük Isten tiszteletre készülve a 174. dicséretünket. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk Jeremiás próféta könyvéből, Jeremiás próféta könyvének 31. részéből, a 31. verstől kezdődően a 34-ig terjedő igeszakaszból. Eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával, nem olyan szövetséget, amilyet őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről, mert ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az uruk, így szól az Úr. Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr. Törvényemet beléjük helyezem, szívükbe írom be, én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Eddig tart Isten írott igéje, foglaljanak helyet. Ígéret és beteljesedés. Ígéret és beteljesedés. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, nem csupán egy-egy évforduló, születésnap, házassági évforduló, vagy éppen egy keresztség, keresztelés, ballagás, hanem az élet eseményeink is gyakran változtatásra, változásra szorítanak, illetve kényszerítenek, vagy éppen késztetnek. Ezek mellett azonban a változást egy a környezetünkben lévő külső történet is elindíthatja. Ilyen alkalom volt Jósiás király idejében a törvénykönyv megtalálása, Jeremiás próféta idejében. Ilyen törvénykönyv volt, amikor megtalálták azt a törvénykönyvet, amelyben le volt pontosan írva, hogy hogyan kell a kultuszt megtartani, hogyan kell tisztelni és imádni, dicsérni az Istent. Ez a királyt arra indította, arra sarkalta, hogy egy reformot indítson el, egy úgynevezett kultuszi reformot, amely az egész társadalomra aztán kihatással lehet. Hát ebben a kultuszi reformba vágott bele ez a fiatal Jósiás király, mikor megtalálták a törvénykönyvet, és az volt az első dolga, hogy felolvastatta ezt a törvénykönyvet. Ez olyan, mintha megtalálnám valahol porosodva a padláson a Bibliáját a nagymamámnak, lehoznám, és akkor azt mondanám a családnak, hogy akkor mostantól kezdve olvassuk a Szentírást. Mert egy olyan mély megtapasztalásom volt, hogy a Szentírásban lévő ige maga az az igazság, amit az Isten kijelentett számunkra. Ebbe a helyzetbe született bele ez a Jeremiás, papi családból származott, nem messze Jeruzsálemtől, Anátótban született, mindegy 5 kilométerre született. És a király Jósiás úgy vélte, hogy a törvénykönyv, a mózesi rendelkezések különösen nagy jelentőséggel bírnak, mint mondtam, nem csupán az uralkodását, hanem a nép Istenhez való odafordulását is segíti. Hát milyen jó, hogyha egy vezető így gondolkozik, hogy megtalálunk egy törvénykönyvet, és ez segít majd a népnek Istenhez odafordulni. Ezt a megtalált törvénykönyvet felolvasták, és újra megerősítették azt a elköteleződésüket Isten iránt, amit korábban már tett a nép több száz évvel ezelőtt. Ugye ez Krisztus előtt 600-as évekről beszélek most, hát sokkal korábban már Isten elhívta az ő népét, ugye szövetséget kötött vele, Mózesen keresztül a pusztában, és ezt meg is erősítette rendszeresen. És a mintául szolgáló törvények ugye elindítottak egy reformot, ami a király nevéhez kötődik. Azonban az lett az eredménye, hogy egy kultusz megerősítése központilag hát nem hozta meg a várva várt eredményt. Egy kultuszt központilag meg akarunk erősíteni, akkor az maximum a formákban kifulladhat, milyen szép nagy templomaink vannak, milyen szép nagy iskoláink vannak, milyen fantasztikus, hogy a politika szinterén is milyen jó válaszokat tudunk adni egy-egy kérdésre, etikai kérdésekre, de igazából ez egy forma maradt Jósiás idejében, és nem járult hozzá a központi hatalom megerősítéséhez. Hát annyit szeretnék hozzátenni, Jósiás halála után egyszerűen hamvába megszűnt az egész reform. Amíg Jósiás király élt, addig volt reform, addig volt egyfajta megújulási kezdeményezés, de utána, a halála után ez teljesen megszűnt. A történelemből jól tudunk erre számos példát adni, hogy központilag az emberek lelki megújulásáért nem lehet tenni. Nem lehet leszólni telefonon, hogy most nem mondom a szót, kedves szaktárs, most akkor újuljatok meg, mert úgy döntöttünk fönt. Ez így nem működik az ember élete, hanem ez másképp működik, másképp van. Nem kezdenek el az emberek azért szeretni, mert központilag egy király azt az utasítást adja, hogy szeressétek egymást. Nem kezdenek el jobban egymásért tenni és egymás felé szolgálni az emberek, hogyha azt mondja valamilyen vezető, hogy szolgáljatok egymásnak, vagy adakozzatok vezényszóra. Mert vezényszóra, különösen magyar ember, már Dafke sem teszi meg. Nem tudnak egyszerűen az emberek csak úgy megbocsátani olyan régi sérelmekért, vezényszóra, fájdalmakért, a szívben markoló, szorongató érzésekért, amiket átéltek, megtapasztaltak. Mert már csak ilyen a magyar ember, és ilyenek vagyunk mi. Ezek sokkal mélyebb belső döntéseken múlnak, és erről fogok inkább beszélni, jó? Nem akarom politikai sikra elvinni, még véletlenül se értse senki félre, semmiféle áthallás nincs ebben. A Biblia szavaival belülről, a szívből jönnek az igazi gondolatok és azok a szándékok, amelyek meghatározzák az ember életet. Belülről származnak a gondolatok. És hogyha a mi szívünkben belül valami reform kezdődik, vagy egy reform megy végbe, akkor az kihat a környezetedre, és kihat arra a családra, arra munkahelyre, vagy éppen gyülekezetre, ahol élsz. Mert amilyen szívvel te megérkezel egy gyülekezetbe, amilyen szívvel te dolgozol és szolgálsz, az nagyon is látszik rajtad, és nagyon is látszik a munkádon, a szavaidon, és látszik a szemeden is. Látszik a szemeden is, mert belülről indulnak ki ezek a megújulási mozgalmak. Ezért így is szoktuk mondani, nem véletlenül a mi református egyházunkban, mindig alulról fölfelé építkező egyház. Mert először az Istennel való találkozásom, az én személyes tapasztalásom a legfontosabb, az első, és innen épül föl az, hogy másnak is ez a tapasztalás élményé válik, és mikor ketten vagy hárman már összegyűlünk Jézus Krisztus nevében, akkor már együtt imádkozunk, és így egyre inkább növekedhet lélekben, és számban is, testben is az a gyülekezet, ahová tartozom. Ez az alulról fölfelé építkező egyháznak a struktúrája, ezt a konfirmandusok is jól tudják, mert tanulták. Nem felülről valaki elmondja, hogy már pedig akkor itt egy templomot építünk, vagy gyülekezetet plántálunk, és akkor az úgy lesz, mert mindig alulról fölfelé kell, hogy építkezzen. Alulról fölfelé kell, hogy építkezzen. És így van ez, hogy a szívedből indul, a személyes élményedből, Isten tapasztalásodból ez. Kedves testvéreim, mint mondtam, nem lehet vezényszóra egyszerűen megbocsátani, mert a Biblia szavai ugye belülről a szívből indulnak, illetve arra indít és arra ösztönöz bennünket, hogy onnan fogalmazzuk meg a szándékunkat. Egy gyermek engedelmeskedhet a szüleinek, mert tart a büntetéstől. Egy gyermek tarthat a fenyítéstől, és ezért engedelmeskedhet a szüleinek. De engedelmeskedhet egy gyermek azért is a szüleinek, mert szereti a szüleit és tiszteli. Szereti a szüleit és tiszteli. És egy ember engedelmeskedhet egy törvénynek vagy szabálynak azért, mert fél a büntetéstől, rendőrbácsi megbüntet, hány évtizeden keresztül tapasztalták azt meg, kedves testvérek, hogy tükölbe szorult gyomorral, illetve összeszorult gyomorral mentek el egy rendőrautó mellett, mert akkora hatalmuk volt a rendőröknek. Tehát ez az idő elmúlt, és most már a rendőr kedvesen megszólít bennünket, ahogy tegnap megszólított, és kérte a kedves feleségemet, hogy fújjon bele a szondába, de előtte megkérdezte, hogy nincs-e láza, meg hogy a tüdőbetegsége nincs. Hát én most gondoltam, hogy utána még a receptet is felírja, hogy akkor mit kell szedni, hány pirulát, de minden esetre nagyon kedves és szolgálatkésznek mutatkozott. Kedves testvéreim, Isten hívására lehet felszínesen is válaszokat adni. Ki lehet térni az Isten hívása elől, mint ahogy nagyon sokszor meg is teszed. Mikor valamiféleképpen, vagy most a prédikáción keresztül hozzád szólni akar az Isten, és te kitérsz az Isten elől. Kitérsz a hívása és a megszólítása elől. Hány és hány olyan tanítvány lehetett már az évszázadok során, akik kitértek a krisztusi hívás elől. Amit felolvastam előtte, igeszakasz, arról szólt, hogy egy vámszedő, aki bűnös életet élt, meghallotta azt a szót, amely ennél sokkal mélyebb és sokkal több, hogy kövess engem, mert egzisztenciális változást és egzisztenciális megújulást adott neki Krisztus azzal, hogy őt elhívta, és hogy követésre indította. Lehet hivatkozni különböző élethelyzetekből adódó feladatokra, hogy miért nem követem, miért nem teszem azt, amit Jézus Krisztus tőlem elvár. Hát a Lukács evangéliumának a 14. részében olvassuk ezt, hogy valaki azt mondja, hogy földet vettem, oda kell mennem. Most el kell mennem a nyaralómat intézni, éppen most a tetőt rakjuk föl vasárnap, tiszteletes úr, nem érek rá. Vagy őt iga ökröt vettem, vagy éppen házasodtam, nem tudok menni, nem érek rá. Meg kéne pucolni az ablakokat a templomban, mert már éppen ráfér az ablak pucolása, itt végignézzük, és van, aki azt feleli, hogy nem érek rá, tiszteletes úr, inkább adok valamennyi pénzt, és valamit, valakit béreljen föl. Hát ez így működik az életben. Ahogy Jézus példázatában olvashatjuk, sok mindent lehet mondani, miért kérem kimentésemet, ugye a presbiter gyűlése is így szokott lenni, hogy kimentésemet kérem, ezt írják néhányan. Miért nem változik semmi, miért nem keresem gyakrabban Isten közelségét, miért nem akarok megértet lenni, és az Isten kegyelmében lenni, miért? Miért mondom azt, hogy kimentésemet kérem? Kedves testvéreim, akár a saját csendességünkben, akár a közösségünkben, mindig őszintén válaszolhatunk erre a kérdésre. Soha nem fogja senki megkérdezni tőled, hogy hát nem voltál a múltkor sem templomban, mert nem is ilyen a lelkész, és szerintem egyetlen egy hívő sem, hogy miért nem tetszett lenni a templomban. Mert hogy nálunk nem így működik, mint máshol, hogy egyszerűen a jelenlét maga is él, érvényes. Mert az az érvényes, amikor te az Istennel vagy. És ha te az Istennel vagy a saját belső szobádban, akár a hálószobádban, ha te az Istennel vagy kinn a természetben, és megállsz egy tisztáson, és föltett kezekkel, vagy éppen összekulcsolt kezekkel, imádkozol az Úristenhez, akkor te az Úristennel vagy kapcsolatban. Nem szükséges ehhez templom. A templom és a közösség nekünk kell. Nem az Istennek, nekünk kell. Nekünk kell a közösség, nekünk kell a megértettség, nekünk kell az a fajta szeretettség, vagy befogadottság érzés, hogy mi azokhoz tartozunk, akik ugyanazt gondolják, ugyanazt hiszik, ugyanazt vallják, és ugyanarra a szolgálatra indítatott bennünket az Isten. Nekünk van rá szükségünk. Neked és nekem. Azonban azt tapasztalom, hogy lehet passzivitással is kezelni a változást, nem érdekem, nem az én életem, nem érint engem, oldják meg azok, akikről ez szól. Sajnos az egyházunkban és a gyülekezeteinkben is beférkőzik ez a szellemiség, hogy nem az én életem, nekem semmi közöm hozzá, de neked sincs semmi közöd az én életemhez. És a keresztényeknél kezdettől fogva ez valahogy másképp volt. Borzasztó azt látni, hogy valaki egyedül akarja megélni a hitét, vagy nem akarja megélni a hitét, és kizárja a többieket, kizárja a másikat az életéből. Mennyivel több energiát, több szeretetet és az Isten kegyelmét kapnád meg, hogyha inkább beengednéd a másikat az életedbe, befogadnád a másikat, és azt mondanád, hogy ő engem gazdagítani fog, nem elvesz tőlem, hanem gazdagítani fog. Jósiás király halála után, mint mondtam, a reform ügye is megbukott. Nem eresztett mély gyökereket a társadalomban, vagy illetve aznak különböző rétegeiben. És Jeremiás próféta elhívásában azt a feladatot kapta, hogy ha szükséges, akkor gyomláljon. Ha szükséges, írtson, építsen, vagy éppen alkosson. Mindez hozzá tartozik Isten országának építéséhez. Ugyanis a próféta látta, hogy a központilag irányított módszerek nem segítenek egy nép életének erkölcsösebb életviteléhez, nem segít, ha csupán mondják azt, hogy térjetek vissza a kultuszhoz, ez nem segített a népnek, hát akkor mi segít? Isten ebben a helyzetben is elkészítette az utat, és ezt a prófétáján keresztül ki is jelenti. Miről beszél itt Jeremiás, amit felolvastunk nektek, új szövetségről beszél, és ez kezdetben csak ígéret volt, Ez egy új korszak meghirdetése, mikor a törvény már nem egy külső norma, amihez folyamatosan alkalmazkodnod kell, és az életed nem szól másról nagyrészt, mint ahhoz a több száz törvényhez való alkalmazkodáshoz, amit előírt Mózes a törvényekben, amit olvashattak, és olvastak is, és felolvastak nagyon gyakran. Borzasztó lehet az az élet, amely ilyen kényszerben, egy ilyen megkötözött békjóban éli le az életét, és nincs mellette az a szabadság, amit egyedül csak a Szentlélek tud adni. Ezt nem lehet tanulni, és nem tanítja erre már az apa a fiát, a tanár a tanítványát, az idősebb testvér a fiatalabb testvért, mert vannak dolgok, amit nem lehet megtanítani és megtanulni másoktól, hanem csak az Isten az, aki megtanít téged, az ő szent lelke által. Most pünkösdhöz közeledve, pünkösdre figyelve, szeretném felhívni még inkább a figyelmeteket arra a csodára, ami történt akkor ott az első gyülekezet életében, arra a csodára, hogy hogyan váltak ők gyülekezetté, és mit ez gyülekezetté egy gyülekezetet. Hát az Isten szent lelke tett gyülekezetté valamilyen társaságot, csoportot. Az Isten szent lelke azt jelenti, hogy mindannyian elismerjük, hogy az Isten az egyedüli Úr, felismerjük azt, hogy milyen vétkesek vagyunk egymás ellen, magunk ellen, és leginkább az Isten ellen, és belátjuk azt, hogy milyen hálával tartozunk ezért az Istennek. És ha ezt nem látod be az Isten előtt, akkor te egy magányos harcos leszel, egy Don Quixote leszel, aki folyamatosan küzd az életben, és ehhez erőt kér, de nem látja, hogy ott vannak a többiek, akikkel közösséget lehet vállalni. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, ez a törvény a lélek által, a Szentlélek által adatott és adatik mindenkinek. Isten teszi lehetővé az új életformát, maga az ember erre önmagában képtelen. Isten az, aki ajándékoz neked, ígéretekkel halmoz el, most is rengeteg ígéretet akar neked adni, és azt kívánom nektek, hogy ne menjetek úgy ki a templomból, hogy egy-egy ígéretet nem ragadtok meg, és nem kértek, legalább egy kérés fogalmazódjon meg most a gondolataidban, hogy hagyj el az ajkaidat, amit az Isten felé intézel, hogy ne legyél passzív, ne legyél tompa, ne legyél közömbös, hanem hidd el és bízz abban az Istenben, aki téged meg akar szólítani, és ígérettel akar elhalmozni. Az ígéretek először ígéretek voltak, mint ahogy az Egyiptomban lévő, fogságban lévő társadalom Izrael életében is. Még nem tudták, mi az a szabadítás, nem tudták, ki az a szabadító, de már Isten tudta, hogy Mózes lesz az, akin keresztül kivezeti a fogságból az ő népét. Mikor a babiloni fogságban voltak, amely Jeremiásnak az időszakába ahhoz köthető, akkor sem tudták, hogy hogyan és miképpen lesz ebből szabadítás, és haza fognak egyáltalán még jutni Izraelbe. Haza fognak eljutni, vagy ott fognak meghalni Babilonban, ott fognak meghalni az idegen földön. És kedves testvéreim, ez Isten már tudta, és a prófétáján keresztül bizonyságot is adott erről, hogy igen, én elkészítettem már a szabadulás útját nektek, és így is történt, aztán 538 környékén Círus vagy Kürosz ediktumot adott ki, hogy menjen haza mindenki a saját országába. Ez elképzelhetetlen lett volna még az 580-as években, amikor a második deportálás során az ország nagy részének a lakosságát elvitték a fogságba. Elképzelhetetlen lett volna. De tudjátok, az élet így változik. És változnak az idők, és benne változunk mi is. Változnak az idők, és elmúlnak rendszerek, elmúlnak évek, elmúlnak gondolatok, de abban a hitben és abban a bizonyosságban beszélek most hozzátok, hogy az az ige, amit a kezemben tartok, az soha el nem múlik, mert az az Istennek a szent szava hozzánk. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, ez az ígéret azonban nem teljesedett be teljesen teológiai értelemben akkor ott az ószövetségi társadalom életében. Egyedül Jézus Krisztusban teljesedett be ott azon az utolsó éjszakán, és hagyj idézzem ezt, jövő héten is el fogjuk mondani, és olyan szép ez a párhuzam a szövetségről. E pohár az új szövetség az én vérem által. E pohár az új szövetség az én vérem által. Jézus Krisztusban új szövetséget kötött velünk az Isten. Nem a régihez kell alkalmazkodnod, nem a régit kell olvasgatni, hanem van egy új szövetség, ami a pohár vétele során elhangzott. Ő az, aki halálával legyőzött minden akadályt az Istenhez vezető utunkon. Ő az, aki feltámadásával ezt az új szövetséget a szívünkbe adja a Szentlélek által. Beteljesedés nem marad el. Mikor már nem a törvényhez, hanem a szívbe írt törvényhez ragaszkodsz és arra hallgatsz, amikor te megszólított ember lettél, megszólított ember vagy, és arra válaszolsz, amit az Isten a szívedbe ad. Mikor nem parancsszóra változol meg, mert nem is tudsz, hanem egy belső meggyőződésből, mert tudod, hogy ez vezet közelebb az Istenhez, tudod, hogy ez vezet jobban az önismeretedhez, és tudod, hogy ez visz közelebb ahhoz az élethez, amely az örök élet. Bár gyakran tudom jól, és látom az arcotokon, és ismerlek benneteket nagyjából, hogy késik a segítség, néha azt mondjátok, késik a segítség, késik a megoldás az életedben, vagy olyan nagy életkrízisben vagy, akár egy veszteség miatt, akár egy változás miatt, mikor azt mondod, hogy késik a segítség, vagy talán nincs is segítség. Késik a vigasz, de ne félj, mert én megváltottalak, és neveden szólítottalak, mondja az Úr. Isten nem hagy vigasz és bátorító szó nélkül, lelki táplálék nélkül, mert úgy kezdődött ez az ige rész, hogy abban az időben, más fordításban úgy olvassuk, hogy eljött ez az idő. Hát eljött ez az idő. Eljött az az idő, a léleknek az ideje, mikor engedheted, hogy az Isten munkálkodjon benned. Engedj el, ha tudsz, régi sérelmeket. Engedj el, ha tudsz, olyan dolgokat, amelyekhez még foggal körömmel ragaszkodsz. Engedj el, mert akkor szabad leszel, és az Isten szent lelke csodát tehet benned. Amen.